Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 8 perc van, és ez továbbra is a Millás reggeli. Július 26-a péntek, eddig megúsztuk ezt a kánikulai munkahetet. Hát innen szép nyerni, azt szokták mondani, mert jön vissza a komolyabb meleg a stúdióban, Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel.
0630 698 0 98 0, itt lehet minket elérni Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, illetve lehet üzenni Messengeren is nekünk a Millás reggeli Facebook oldalán keresztül, vagy pedig az info@millastegeli.hu-n. Milyen üzenetek jöttek?
Kérdez, Balázs, aki hány kamatvágást bír még el, a rakpart?
A rakpart most a gyalogosoké és a bringásoké. Egyébként ez tök jó, hogy így van.
Igen, aztán a nyugati fény P. Howardja Balogh Győző, az milyen szép már nem létező főszerkesztő.
Igen, de ez most kineveznek egy főszerkesztőt.
A bankdíler azt írja, hogy az M3-as teljesen üres. Hát köszönjük
szépen. Érdekes, mert az M1-M7 bevezető, meg az M7 az nem volt. Az szerintem most még erősen ledolgozzák a pénteket a jó munkás emberek.
Igen.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát de tényleg már. Na jó, ellenőrizzük a vizeinket. Ezért jöttek ide vendégeink a stúdióba. Póda Tamás, a Színlab Magyarország Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint Farkas Bence környezet analitikai üzletág vezető. Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt!
Mostanában sokat hallottunk természetes vizek állapotáról, ugye a Dunai bizonyos esetekben elég ronda fertőzések jelentek meg, de aki wellnessezni jár, az is látja, vagy csak simán strandra, hogy ott emberkék vesznek ilyen vízmintákat, ezek mögött minti vagytok?
Hát nem mindig mi, azért van Magyarországon több laboratórium, aki vízvizsgálattal foglalkozik, de azért elég nagy szeletét kivesszük így a piacnak, mint Színlab Hungary Kft. Itt alapvetően vízkémia és vízmikrobiológiai vizsgálatokat végzünk. Nyilván a nyár az egy nyomottabb időszak, tehát sokkal több ember választja a strandolást, így azért nyilván a fertőzés veszélye is sokkal jobban fennáll.
Meg hát a hőmérséklet is magasabb, a vizek hőmérséklete is magasabb, és innentől ugye nyilván a baktériumok szaporodása is begyorsul.
Ezt nagyon jól látod, igen.
Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy ti ilyen pozícióba kerüljetek vízminőségvizsgálat terén, tehát ez ilyen emberi humán erőforrásban kell ott lenni a toppon, összeválogatni úgy a csapatot, hogy ott egy tudás legyen, felszereltség.
Nyilván a laborunkban van egy nagyobb géppark, tehát itt azért, hogy én otthon csinálni szeretnék egy garázslabort, azért az nem biztos, hogy összejönne. Emellett elég képzett vegyészeink vannak, akik a vizekkel foglalkoznak.
Ez már ugye az az állapot, amikor hát vízmintát vesztek, megnézitek, hogy mi a helyzet, de hogyan lehet, teszem azt ilyen preventíven fellépni, megelőzni vizek fertőzését, arra is van
meg rálátásotok? Meg hát általában mit találtok? Az is érdekes, hogy van egy ilyen, nagyjából lehet sejteni, hogy mi lesz ott, vagy azért vannak meglepetések?
Hát lehet sejteni is, de azért meglepetések is akadnak. Nyilván a közfürdőknél, mint magánszemély, azt tudjuk tenni, hogy a higiéniai előírásokat betartjuk. Tehát amikor lába ki van írva, hogy lábat kell mosni, az nem azért van kiírva, mert a strandok így gondolják, hogy ez nekik tök jó, hanem nyilván ott egy higiéniai előírásról beszélünk. Nyilván le kell tusolni, mielőtt bemegyünk a fürdővizekbe. Otthon még fontosabb a figyelem, mert nyilván a strandoknál képzett üzemeltetők végzik ezeket igazából a vizeknek a karbantartását. Otthon pedig sokkal inkább az emberre van hagyva az, hogy ő neki a saját víze az milyen minőségű. Itt leginkább a víznek a cseréjét szoktuk ajánlani, tehát amikor kisebb medencékről beszélünk, akkor elsősorban a víznek a cseréjét ajánljuk. Emellett nyilván a víznek a forgatása nagyon fontos, szűrőknek a cseréje, és emellett a a fertőtlenítőszerek használata.
Hát ez az, amire szerintem sokan nem gondolnak. A vízcseréje az rögtön egy tetemes összeg, de a szűrőn is lehet egy kicsit spórolni, hogyha kimosogatom bele, kijön a kinyomkodom azt a papírszűrőt.
A gyári előírások nem véletlenül vannak a gyártóknál, tehát ezeket nagyon fontos betartani.
És amit mondtál egyébként, ez nagyon jót rögtem magamba, hogy ez a tusoljunk le előtte, és főleg az, amikor látom ezt a kétes eredetű papucsot, amivel megérkezik az illető, és direkt átlépi aha. azt a lábmosót, hogy
igen, azért ez
az nagyon hideg.
És ez át kell érni, hogy koszos legyen a papucs.
Nyilván ezek nem véletlen vannak így a strandokon. Pontosan.
Egyébként mit csináltok még? Majd még vizezünk, csak egy kicsit így a színlebre fordulva, hogy milyen területek vannak ott még egy ilyen óriási ilyen labor hátán, és mindent mértek, mindent vizsgáltok.
Félig viccesen úgy szoktuk megfogalmazni, hogy minden minta, ami emberi származékból kinyerhető, azzal foglalkozunk. Ez csak félig vicces, egyébként félig igaz is. Nagyjából mindenféle vizsgálattal foglalkozunk, kb. 6000 féle vizsgálat található meg a színlabnak a portfólióján. Európában a legnagyobb humán diagnosztikai labor szolgáltató, egyébként a világon a harmadik legnagyobb, egy multinacionális cégről beszélünk. Itt Magyarországon az egyetlen olyan labor, ami teljesen országos lefedésben működik. És ugye ez a téma, amivel ma beszélgetünk, az egyik, ugye ez a környezetanalitikai üzletág, ami egy eléggé unikális, ez nem minden országában található meg a színlabnak. Itt leginkább az a meccéspont a humán diagnosztika és a környezetanalitika között, hogy szerencsére Magyarországon azzal is foglalkozhatunk, hogy az a környezet, ami körülveszi az embereket, annak a vizsgálatával, tehát amellett, hogy vizet vizsgálunk, amellett vizsgálunk olyan mondjuk veszélyes környezeti hatásokat, amiket például a automotív iparágban lehet tapasztalni, fröccsöntőüzemek, stb. Ezeket benvizsgálatoknak szokták becézni. Azért itt a vízvizsgálatra visszacsatolnék egy ilyen fél mondattal, hogy azért azt nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy nagyon sokszor szoktunk mi riogatni, de azért hál' Istennek a jogszabályi környezet az nagyon sok mindent előír. És hogyha azokat betartják a fürdők, illetve üzemeltetők, strandüzemeltetők már pedig betartják, akkor azért az emberek biztonságban érezhetik magukat a strandokon, illetve a fürdőkbe, de tényleg nagyon fontos az előírt szabályokat betartani, mi fürdőzők, nekünk is.
Aha, igen, amit szerintem itt Endre, amivel poénkodott, hogy esetleg nem cserélik a szűrőt, vagy kimossák ki, hogy jó lesz, az használtan, gondolom, azért azt nem feltétlenül meri bevállalni egy fürdő igazgatás, menedzsment.
Hát ott ugye rögtön kereskedelmi érdeke fűződik hozzá, hogy ott minden rendben legyen.
Hát meg jogi, tehát itt el tudom képzelni, hogy azért nagyon sok problémát szülhet.
Nem is vállalhatják be, tehát itt nyilván rendeletekről van szó, igen. Ami köti magukat a fürdőket, és hogyha ők ezeknek a laborvizsgálatoknak nem felelnek meg, akkor veszélyezteti őket a bezárás.
Uh-huh. Ami még szerintem érdekes lehet így a színlabról, hogy valahol el is tudjuk helyezni, mert azon kívül, hogy óriási, és nagy számokban megtalálhatók a mérések a portfóliójában. Szerintem még egy nagyon fontos dolgot érdemes róla tudni, hogy ma Magyarországon ugye 10 akkreditált státuszú laboratórium található meg a humán diagnosztika területén, ezt most jó bonyolultan fogalmaztam, ebből a 10-ből 9 a színlabnak a üzemeltetése aha. alatt van, tehát amellett, hogy a laboratórium egy óriási multicégnek a magyar lányvállalata, amellett természetesen a minőségi elvárások azok nálunk a legmagasabb szinten vannak, ahogy végig csak félig viccesen szoktunk fogalmazni, teljesen mindegy, hogy az ügyfelünk Budapesten, Salgótarjánba, vagy Kisvárdán térbe a vérvételi helyünkre ugyanazt a szolgáltatást kapja, amit egyébként Berlinbe, Madridba, vagy akár Londonban kaphat.
Uh-huh. Visszatérve erre a környezet analitikára, ugye, tehát ez sokrétű. Ugye a vizekről tudjuk, hogy ott rendszeres vizsgálat folyik, az egyéb területeken ott ezt hogy kell elképzelni? Ott is vannak ilyen visszatérő vizsgálati pontok, dolgok, vagy ott riasztásra valaki kéri valaminek a vizsgálatát, tehát az egyéb területeken hogy működik ez?
Hát itt a színlabon belül, mint környezetanalitik, ami foglalkozunk felületvizsgálatokkal, élelmiszervizsgálatokkal, nyilván minden terület specifikus, hogy hol milyen elvárások vannak, tehát hogy minek kell megfelelni, milyen jogszabályi előírások vannak, arra vonatkozóan, hogy laborban hányszor kell vizsgáltatni az adott mintákat, de az előbb is említettem, környezetanalitikán belül nálunk a leghúzóbb iparágunk nyilván a vizek, emellett foglalkozunk felületmintákkal, levegőmintákkal, és van még egy águnk az élelmiszer minták.
Aha, akkor te a nagyon bonyolult és retteget HACCP rendszerben is valahol ott vagytok, gondolom, különböző.
Ismerjük, hallottunk
volna. Ebben az esetben ki az ügyfél, vagy ki a megbízó? Kik a megbízók?
Tehát hát ez is nagyon iparág specifikus, tehát hogy itt igazából a piac bárki lehet, tehát hogy minket megkeresett bárki, amennyiben ilyen, mint a Matrixról beszélünk.
Akár ugye te is lehetsz, hogyha szeretnéd. Igen. Otthon megnézed mondjuk a kútvizedet, hogy ható-e a vized, vagy mondjuk azon kívül, hogyha ipari szintű kutat szeretnél, és pezsgőt szeretnél otthon gyártani, mert ez az új kihívás az életedbe, ahhoz is meg tudjuk mérni, hogy mondjuk megfelelő-e a víz összetétele. Tudunk segíteni abban is a magánembereknek is, ahogy az előbb említettük, hogy a medence, hogyha valakinek valami óriási medencéje van otthon, meg tudjuk nézni, hogy a szűrője alkalmas egyáltalán arra, hogy a vizet tisztán tartsa, de innentől egészen elmenve mondjuk a nagy ásványvízgyártókig, vagy akár a legnagyobb autógyárakig, mindenki is az ügyfelünk.
Zendítsünk rá egy jó muzsikára, és utána már a hallgatók tapogatóznak, tényleg. Érdeklődnek, hogy a színlap vizsgálja a sportolók vérét is, hogy milyen és mennyi ásványi anyag van a vérében, és optimalizálják a maximális teljesítmény érdekében. Válasz a zene után?
Egy jó cliffhangerrel megyünk. Ez továbbra is a Millás reggeli, és 8 óra 21 perc van. A stúdióban Póda Tamás, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója, és Farkas Bence, a társaság környezetanalitikai üzletág vezetője. Ott tartottunk ugye, hogy mivel foglalkozik a cég, illetve a különböző környezetanalitikai mérésekkel, vízmérésekről beszélgettünk, de hát itt van ugye egy olimpiai aktualitás is, és hát annak idején egyszer már beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy a sportolóknak a szervezete az mennyire van felkészülve arra a kihívásra. És hogyha jól tudom, akkor ti foglalkoztok ezzel a méréssel is.
Igen, a sportolókkal most már nagyon régóta foglalkozunk, és az az örömteljes hír, hogy nem csak az élsportolókkal és az olimpikonokkal foglalkozunk, hanem az amatőr sportolókkal is foglalkozunk, illetve amit én szoktam mondani, hogy a hétköznapi hősökkel is, hiszen azért gondoljunk arra, hogy mondjuk egy családanya vagy családfő, mondjuk édesapa vagy édesanya, teljesen mindegy, a mindennapokban körülbelül ugyanolyan 120%-os teljesítményt kell nyújtani, mint egyébként a mostanában elutazott olimpiai csapatnak a tagjainak, és hogy nekik is sikerüljön mondjuk teljesíteni, ahhoz egyébként nekik is rendben kell lennie a vitaminháztartásuknak, ugyanúgy a szervezetükkel tisztába kell lenni, hogy mit ehetnek, mit nem ehetnek, és hogy tudják mondjuk a teljesítményüket fokozni. De ha már erről beszélgetünk, hogy sportolók, az elmúlt pár évben annyi változás történt, és ez nagyon örvendetes, hogy az Olimpiai Bizottságnál elindult egy kettős karrier program, amiről érdemes beszélni, és érdemes utána járni a sportolóknak, hiszen ez nem csak azokról a sportolókról szól, akik most mondjuk aktív sportolók, és közelednek a karrierjük végéhez. Egyébként ő nekik abban tud segíteni az Olimpiai Bizottság és ebben a programban résztvevő partnerei, hogy hogyan tudnak mondjuk a civil életbe belerázódni a sportkarrier végeztével. Ugye ez egy nagyon fontos időszak az élsportolóknak, de másik végével is foglalkozik ez a program, ahol a utánpótláskorú gyermekek közül kikerülő élsportolóknak tudunk már nagyon korán a fejükbe beleültetni ilyen morzsákat, hogy mire figyeljenek, hiszen nem elég az izmot építeni, azt táplálni is kell valamivel. És ezt kell minél szélesebb körben megértetni az emberekkel, hogy a mindennapi maximális teljesítmény nyújtásához a szervezetünk kizsákmányolása szükséges, és azt, hogy jól ki tudjuk zsákmányolni, jól föl is kell tölteni.
Ugye az utóbbi időben, itt években gondolkodom már egyre inkább, egyre többet hallani arról, hogy ez a veszek egy valamilyen összetételű multivitamint, és azt tolom magamba, az nem feltétlenül a helyes eljárás. Felhalmozódhat az egyikből több, a másikból hiány lehet, mert mondjuk nem tudom, egy stresszesebb életmódot élek, és mondjuk több magnézium kéne, abban meg csak van X mennyiségű. Ugye ti ezt tudjátok kimérni, hogy az adott szervezet vitamin és nyomelem ellátottsága milyen, és mit kéne bepótolni.
Igen, ezt nagyon jól látod, hogy követünk trendeket, amit a szomszéd állít elénk, vagy esetleg egy nagyon jó barátunk, vagy esetleg
vagy a tévében
láttam, a Google-ön láttam, és fú, de milyen menő, ez biztos nekem is ilyen. Igen. Vagy mostanában ugye már egy mesterséges intelligencia alapú szöveggeneráló írt, aki nekem, hát hogy ezt tudja, hogy ez a csodaszer. Hát nem érdemes ezen az úton menni, mert ugye ezért egyébként nagyon sok pénzt el is szórunk. Tehát ezek a táplálék kiegészítők nem olyan olcsó dolgok, főleg azért nem olcsó dolgok, meg kidobáljuk a kukába őket, hiszen ahogy említetted, nem feltétlenül megfelelő mennyiséget viszünk be, lehet, hogy túl sokat, túl keveset. Mielőtt az ember arra gondol, hogy a táplálék kiegészítést jól csinálja, érdemes azért megnézni, hogy egyáltalán a szervezete az mit tartalmaz, milyen a vitamin háztartása. Érdemes azért is szakemberrel beszélni, mert nem biztos, hogy a felszívódása ezeknek a multivitaminoknak, vagy ezeknek a vitaminoknak, táplálék kiegészítőknek, amiket összerakunk, ezeket mondjuk egymást elősegítik, hiszen itt időszakokat kell betartani. Egy jó táplálék kiegészítésnél megvannak azok az írott szabályok, hogy miután mit és hány órával érdemes beszedni ahhoz, hogy a felszívódást segítsük, és hogyha mondjuk elindultunk egy úton, akkor érdemes néha megállni és visszamérni, hogy jól csináljuk-e, és minden esetben felhívnám a figyelmet, hogy szakemberekkel beszélgessünk, igen, és ne a ChatGPT-t.
Egyébként az a mérés, ez egy vérvizsgálat? Hogy honnan
ezt akartam kérdezni, hogy milyen hosszú időszak ez, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát egy ilyen szövetdarabkát kikanyarítotok, és megnézitek azt, hogy jó, ez hülyeség.
Altatásba vért veszünk. Nem, ez egy fájdalommentes vérvizsgálat. Ha valaki nagyon fél a tűtől, már vannak ilyen fájdalom, tényleg fájdalommentessé tehető vérvizsgálat, tehát ilyen szerekkel el lehet ott a érzést elleníteni a bőrfelületet, tehát ténylegesen fájdalommentes a vérvizsgálat, és egy egyszerű vérmintából megmondható az, hogy milyen vitaminok vannak az ember szervezetében, azok hogyan keringenek ott jobbra-balra, és hogyha utána egy szakemberrel egyeztet az ügyfél, akkor rögtön tudni fogja a szakember az, hogy ő neki mondjuk milyen táplálkozási szokásai vannak, egyáltalán mit szeretne súlyt csökkenteni, súlyt növelni, robbanékonyabb akar lenni, két Margit-sziget kört lefutni, vagy csak egyet.
De ennyire pontosan?
Abszolút. Hát ugye erről szól, hogyha arról beszélgetünk, hogy az élsportolók, ugye ez volt a felütés,
igen,
hogyha az élsportolókról beszélgetünk, akkor ugye az ő életük az nagyjából úgy néz ki, hogy napi 1-2-3-4, attól függ milyen sportágban vannak, edzésük van, a kettő közti időszakban valamiféle rehabilitációt kell nekik végezni, alszanak, lábat lógatnak most itt idézőjelek között, de ugye az ő szervezetük pihen, aztán meg kizsákmányolják, pihen, kizsákmányolják, és ahhoz, hogy mondjuk az ő sportágukban maximális teljesítményt nyújtsák, ez ugyanúgy fontos a táplálkozás, ugyanúgy be kell tartani gramra pontosan, hogy mit tegyenek, és ebbe természetesen már benne van a táplálék kiegészítés is. Tehát például, hogyha most arról beszélgetünk, hogy a párizsi olimpiára elutazó élsportolók közül azért néhány ügyféllel mi is dolgozunk, és őnekik például azt is tudunk el, hogy az olimpiai faluban milyen táplálékkiegészítést tudnak eszközölni maguknak, azt hogyan tudják beszedni, hogyan tudjuk segíteni a munkájukat abban, hogy a teljesítményüket abban a pillanatban fogják maximálisan leadni, amikor arra szükség van.
Igen, volt valamelyik olimpián, besértek a dietetikusok, amikor egy ilyen mozgó, gyors, az egyik híres gyors étteremnek ott volt, ugye egy ilyen standja, és az olimpikonok ott álltak sorba egy menüért, ugye a jól felépített diétát egy másodperc alatt lerombolták.
Nem, az az érdekes szerintem, ahogy írta a kedves hallgató is, hogy ugye folyamatosan változik a szervezet, hogy hogy használ fel, mennyit használ, a vér is változik a évszaktól függően, de hogy gondolom ott kiemelten fontos az, hogy a következő két napban hogy nézzen ki az ő szervezete. Lehet, hogy mondjuk tudom, hogy kevesebb az egyik nyomelem benne.
Ezt ilyen formaidőzítésre lehet használni? Tehát azt mondod, hogy...
Igen, tehát a dietetikus a mondjuk modern sportban, de hát ez már azért nem a modern sport, hanem mondjuk inkább a mai sportban, a dietetikus ugyanúgy a csapat tagja, aki körülveszi a sportolót, mint egy edző, és az egyébként ez így is zajlik, tehát nem csak feltétlenül a sportolóval kell beszélgetni a dietetikusnak, hanem a teljes csapattal beszélget a dietetikus, az edzővel is, meg a nagymamával is, aki főz a dietetikus helyett, mert ugye a nap végén az is nagyon érdekes, hogy az oké, hogy a sportolónak összerakunk egy étrendet, de annak olyannak ennie, amit a sportoló el is tud készíteni, vagy valaki el tudja neki készíteni, tehát ezek nem lehetnek ilyen nagyon bonyolult 7 órás barbecue fogások, már csak ezért sem, mert nincs idő elkészíteni. Tehát ezek mindenféleképpen olyan ételek, ami könnyen elkészíthető, azért ehető is, tehát az sem egy hátrány, hogy ezt meg is tudja enni valaki, és nagyjából így egy nagyjából 10-15%-ot tudunk egyébként hozzátenni a teljesítményhez. Ami mondjuk egy ilyen százados, tehát mondjuk egy úszásban az viszonylag jól hangzik.
Igen, abszolút. Van valami olyan eset, vagy sztori, amit így tudtok, hogy valami nagyon látványos javulást hozott, vagy olyan nagyon el volt puskázva, és így helyre lehetett tenni a sportoló teljesítményét?
Amit én tudok, és mondjuk a közelmúltban volt, az inkább egyébként furcsán fog hangzni, de rehabilitációban nagyon sokat tudtunk segíteni olyan sportolónak, akinek volt a kisebb sérülései, és a rehabilitációs folyamatára az orvosok először azt mondták, hogy ez nagyon elnyúló lesz, és aztán végül is nagyon jól fel lehetett gyorsítani azzal, hogy megfelelően táplálkozott, és ahogy egyébként a hallgató is mondta, hogy változik a szervezet ugye időszakosan, hát ezért is fontos az, hogy egyébként nem, tehát ez a mérés és visszamérés, ugye ez a taktika lényege, hogy mérek valamit, csinálok rajta valamit, körülbelül mint a Forma 1-ben az autóknál, vagy a technikai sportokban, ha most lehet így fogalmazni. A technikai sportokban is, hogyha állítok mondjuk a lengéscsillapítón, nem biztos, hogy utána azt nem kell újra beállítani 4 kör után. Tehát nagyjából így kell elképzelni az emberi szervezetet is, így lehet nagyjából ezt a fine-tuningot megcsinálni, hogy változtatok az étrenden, változtatok a rehabilitációs szokásaimon, tényleg elkezdek aludni mondjuk, hogyha az átlagemberről beszélek, és akkor ezt szépen fel lehet építeni, akár egészség stratégiát is.
Ez nagyon érdekes, én azt hallottam pont egy biciklistától, hogy nem volt, voltak olyan részek, ahol egyszer nem tudta úgy hozni a formát. Tehát ilyen hegyi menetben nem volt olyan jó, és hogy ugye persze nyilván mindenki másban jó, de kiderült, hogy kevés a króm a szervezetében, és amikor azt megfelelően belőtték, akkor egyszerűen olyan volt, mint hogyha mindig tökéletesen kialudta volna magát, mindig minden rendben lett volna. Tehát egy olyan pici dolog változtatott azon, hogy ő mit tud azon a szakaszon nyújtani.
Igen, ugye mondhatunk el is egy jó példát, ugye vannak olyan sportok, amik mondjuk nem pár percig tartanak, és abba kell mondjuk egy medencébe maximális teljesítmény nyújtani, hanem mondjuk nem tudom, én például amatőr szinten azért még futballozgatok néha, most mondjuk, hogyha rólam van szó, és mondjuk nagy pályán focizom, és mondjuk a 60. percben elfáradok, akkor egyébként lehet, hogy nekem be kellene vennem egy presszó kávét, vagy egy koffein tablettát, na de melyik lesz rám hatással? Ugye ez is egy érdekes kérdés. Ez a fejben elfárad valaki, vagy mondjuk nem tud koncentrálni, hogyha olyan sportűz, hogy ez a fontos, nem tudom, íjászkodik, vagy valamicsoda. Akkor például egy koffein lebontás, hogy ő hogyan metabolizál, mennyire gyorsan bontja le a koffeint, ez nagyban segít ahhoz, hogy mondjuk meg tudjuk neki mondani, hogy oké, koffeinpasztát kell enni, koffein tablettát, vagy tényleg elég egy presszó szünetbe bedobni, és akkor azzal már kihúzza az ember a végéig. Ezek azok a nüanszok, ha lehet így fogalmazni, amiken aztán múlni fog, hogy a koncentrációs képesség mondjuk fennmarad-e a...
Hát erre mi is végeztünk élő emberes kísérletet, amikor Ács Gábor kollégánk egy akkori szponzorunktól kapott édesség formájában ez a csokoládéba csomagolt presszó kávé, biztos ismeritek, megörült, hogy milyen finom, és bekapkodott 4-5. Hát elég gyorsan lebomlott, és nagyon pörgött a kedves műsorvezető kollega, de úgy, hogy nem lehetett leállítani, tehát még a stúdióba is így szaladgált körökön. Szóval a koffeinnel csak óvatosan. Na hát nagyon szépen köszönjük, nagyon jó, hogy bekukkantottunk ebbe a világba, és bízunk benne, hogy még majd beszélgetünk ilyen témákról. Póda Tamás volt a vendégünk, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint Farkas Bence környezetanalitikai üzletágvezető.
Köszönjük
szép napot.
Szép napot.
Mi pedig megyünk tovább, és hamarosan aranyköpés rovatunk következik, majd az Épp Testben arról fogunk beszélgetni, hogy milyen jókat lehet evezni a Velencei tóban. Simon György Expedíció Velencei Tó Egyesület elnöke lesz a beszélgető partnerünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Aldous Huxley.
Kiválóan ejtetted.
Biztos?
Igen. Szépen ki kell mondani az S betűt is a végén, mert nem francia a pacák. Aldous. Igen, Huxley. Igen.
Huxley. A Szép új világról mindenki ismerheti. Az 1894-ben ezen a napon született kiváló írót, és amerikai biológus is egyébként. vagy az volt. Két mondását is megtalálta itt szerkesztő úr, és ide vigyeztette. Az egyik
igen, nem szó... tudtam, az a baj, annyi jó mondása van, meg hogyha vele, ő az egyik olyan típusú pacák, akinek elkezded olvasgatni a dolgait, és így ott ragadsz. Uh-huh. Fél órát bogaráztam, amikor eszembe jutott, hogy úristen, én egy idézetért jöttem, és akkor igen. Kettőt, igen.
Na, az egyik arról szól, egyébként ismerősek lehetnek ezek a gondolatok. A propaganda célja, hogy az emberek egyik csoportjával elfeledtesse, hogy a többi csoportot is emberek alkotják. Míg a másik?
Rossz olyan országban élni, ahol nincs humor. Azonban még rosszabb az az ország, ahol csak humorral lehet élni.
Ugye,
a legvidámabb barak. Ugye?
Nem tudom, hogy lesznek itt áthallások, igen.
Igen. És nagyon jó pofa, hogyha valaki Londonban jár, akkor igen, Hampstead városrészben a Bracknell Gardens 16-os szám alatt van az English Heritage kék pecsét a falon, és ott lehet olvasni, hogy Leonard Huxley, Julian Huxley és Aldous Huxley, Men of Science and Letters lived here, ott laktak mindannyian a Bracknell Gardensben, és hát nyilván olvassuk Aldous Huxleyt, mert megéri. Úgyhogy hamarosan jövünk, és arról fogunk, most arra, hogy itt a közelben, ugye itt a Velencei tó, nekünk néha az ilyen kis olcsó lángos, olcsó strand, ez jut eszünkbe, az már nem igaz, az olcsó strand még igen, az olcsó lángos, már nem annyira, sehol.
Meg a közelsége.
Tehát a közelség az eszünkbe jut. Rendben, jó. Le lehet menni.
Le lehet,
viszont, hogy baromi jó kis evező túrákat, konkrétan ilyen felfedező túrákat lehet tenni, ez nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Kenu túra, kajak, akár szap is, de ugye ezekre igazából főleg a kenu a jó, amikről szó lesz szerintem. Mert van egy ilyen, hogy az Expedíció Velencei Tó Egyesület, és az elnökével fogunk beszélgetni erről. Előtte azonban már úgyis nagyon-nagyon hiányzott, meg kértétek, de hát itt az új meleg hullám, ami érkezik a hétvége, úgyhogy hétvégi hangulatba kerüljünk.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
És akkor ahogy beharangoztuk, az Expedíció Velencei Tó Egyesület elnöke Simon György van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit szeretettel.
És akkor nézzük meg, hogy milyen túrák vannak, milyen evezési lehetőségek itt. Viszonylag közel egy 35-40 perces vonatút Budapesttől. Hogyha minden rendben van a vonattal, bár szerencsére azon a szakaszon azért általában így van, akkor elég gyorsan lehet jutni, de hát mondjuk autóval is közel van.
Na hát akkor igazából a Velencei tó tényleg egy aránylag központi helyen lévő térképen központi helyen lévő tóról van szó. Ami a legjobb az egészben, hogy vonattal tényleg le lehet jönni egy pillanat alatt. A Velencei tónak aránylag kiépített partjai vannak, de ha beülünk egy kenuba és beindulunk egy kenutúrára, akkor egy nagyon izgalmas túrát tudunk lenni, de bent már nádasok, egy igazi ősi világ fogad minket, többféle típusú kenutúránk is van, a kenuzási lehetőség van, egy másfél órás, ez egy ilyen alapbejárató túra. Tehát itt általában olyanok jönnek, akik most faragadnak először a kezükbe evezőt, tehát abszolút tapasztalat nélkül. Aztán vannak háromórás túrák is, ezek pedig elmennek a Velencei tó különleges természeti látnivalóihoz, úszólápokhoz, úszószigeteket, nádasokat kell elképzelni, és hát ezeket a területeket járjuk be. Olyan, mint egy labirintus. Igazából labirintus túráink is vannak, pont a Velencei tó adottságait kihasználva.
Hát a legtöbben ugye, akik ott a parton bérelnek valamit, akkor be tudnak evezgetni a legközelebbi ilyen nádashoz, és ott is egy kicsit így megízlelgetheti ezt, de szerintem amiről te beszélsz, az inkább ott így az Agárd és a Dinnyési fertő fele lévő rész az, ami igazán érdekes és ilyen kalandos.
Igen, a tó nyugati, középső nyugati zónájára gondolok, hiszen ott maradtak meg olyan nádasok, ahol még megmaradt ez az ősi nádi világ, ahol ilyen megmaradtak ezek a régi pákász csapások. Ugye mindegyiknek külön neve van, ez is egy külön történet, rengeteg halásznév maradt fenn a mai napig a tavon, amiről azt se tudjuk pontosan, mit jelent.
ezt nem is tudtam, hogy ilyen külön nevük van, és akkor ezeket egy jó túra vezető tudja kívülről, és akkor megvannak a sztorik hozzá.
Igen, igen, igen. Hát vannak sztorik is, persze, vannak egész különleges helyek. Meg hát anekdotázunk, hogy a régi halászok ugyan miért pont ezt a nevet adták neki, hát ilyen találgatások, célozgatások vannak, de igen, tehát ismerni kell a neveket. Így tudjuk elmondani másoknak, hogy merre jártunk.
Tudsz egy párat mondani így kedvcsinálónak?
Hát van olyan, hogy lóhalála, van nagyrigya, kisrigya, mélyláp, nem fogi, hát a nem fogi tisztás mondjuk már nincs meg a velencei tavon, csak ilyen izgalmasabbat, a kis Mihály tiszta, alsóéri tiszták, felsőéri tiszták, lángi tisztás, vendel tisztás, tehát nagyon sok ilyen jó, jó név megmaradt a velencei tavon.
Hogyha valaki azt gondolja, hogy ez, ugye abból indul ki sok mindenki, és azért, mert ugye a strandok közelében, főleg ott Velencefürdő, Gárdony, Velence területén, hát ugye lehet látni egy pár vízimadarat, meg talán egy pár szitakötőt, de azért nagyon változatos élővilág van, amit ezen a területen, amit említettél, azért sokkal jobban látni.
Nyilván a madarak is nem minden napszakban, nem mindig úgy mozognak, hogy az ember elképzeli, és hát mondjuk nem is kifejezetten a madárrezervátumot lakják, mert ugye mindenki úgy indult, hogy a Velencei tó nyugati részén van egy madárrezervátum, és akkor az úgy ki van tömve madárral. Ez egyáltalán nem mindig így van, hiszen a madarak is oda mennek inkább, ahol megfelelő költési helyeket találnak, táplálkozásuk van, tehát gyakran a rezervátumon kívül van ez.
Meg kell keresni. Amit említettél, az, hogy ugye a kezdők is mehetnek, aki ismerkedik a kenuval, az evezéssel, nyilván akkor a megfelelő oktatásban is részesül, mentőmellény és a többi.
Igen, igen, tehát van egy ilyen alapbeállítás, tehát ugye minden túránk előtt szoktunk egy ilyen rövid kis oktatást tartani, ahol megmutatjuk, hogyan kell fogni az evezőt, hogyan kell evezni, hogyan kell viselkedni a kenuban. Tehát ilyen alapot mindenki kap az elején. Beülünk szépen a kenuba, elindulunk, aztán a túra folyamán tovább csiszoljuk ezt, hogyha valakinek nem annyira megy. A lelkesebbek megtanulhatnak kormányozni is menet közben. Tehát mentőmellény az természetesen kötelező.
Kötelező mindenhol. De viszont ez a pákászos, ez már talán nem a kezdőknek a túrája.
Hát ez annyi, hogy aki egy kicsit ilyen jobban bírja a gyűrődést, hogy úgy mondjam, tehát egy hosszabb túrára bejöhet kezdő is, aha, mert olyan nagy kihívás nincsen, annyi van, hogy hosszan kell ülni a fenekünkön a padon, ugye, hát nézni a tavat, hamar elillan az idő, hogyha valaki érdeklődően tekint a Velencei tóra, de az mindenképpen egy ilyen ülősebb, hosszabb túra.
Aztán olvastam egy ilyet az oldalatokon, hogy a rendszék nyomában, ez micsoda?
Hát a rendsz az egy ilyen kis lebegő hínár növényfaj a Velencei tónak, ami annyira azban különleges, hogy ez egy ilyen csapdázó növény, tehát a levelei között apró kis ilyen hólyagszerű csapdák vannak, és akkor erről szoktunk mesélni, szép kis sárga virágmezők szoktak lenni, amikor a virágait hozza a víz fölé. Ez a leggyorsabb növényi csapda a világon, tehát egy ilyen kis érdekesség.
Aztán van még egy ilyen, ami szerintem azért lehet jó, mert sokan mondjuk úgy mennek, hogy hétvégére, vagy hosszú hétvégére, és hogy aki már lecsücsült oda a partra valahol, és megnézte a naplementét, annak talán érdekes lehet ez a naplemente túra.
Nagyon hangulatos. Igen, igen, igen. Tehát ki szoktunk kevezni, meg vannak arjának a bejáratot útvonalak, hogy szebb helyen lássuk a naplementét. Ez egyik leghangulatosabb túránk.
Mit javasolsz, hogyha valaki kedvet kapott ez az egészhez, akkor érdemes regisztrálni, vagy jelentkezni időben? Hogy álltok?
Igen, úgy szoktuk ezt csinálni, hogy minél előbb jelentkezzenek. Akár lehet ilyen egyéni időpontot is kinézni, ezt is megpróbáljuk felépíteni. Tehát valakinek nem jó a meghirdetett időpont, esetleg odaszól, hogy ekkor indítsunk egy túrát, akkor megpróbálunk rászervezni másokat is, hát ha összejön, és akkor megpróbáljuk megvalósítani akkor is. Tehát aránylag rugalmasan, de mindenképp be kell jelentkezni előtte.
Hát nagyon klasszul hangzik, mert szerintem sokan a strand és a büfé miatt, vagy a, mit tudom én, a különböző kempingekben lévő koncertprogramok miatt mennek, de azért ez megmutatja azt, hogy milyen természeti adottságai vannak a tónak és a környékének. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elmesélted.
Én is köszönöm szépen.
Hát akkor Velencei tó, Simon György, az hajrá. Expedíció Velencei tó egyesület elnöke, vele beszélgettünk. Köszönjük szépen, szép napot,
köszönjük
jó
szépen,
túrázást!
Szép napot.
Viszont hallásra!
az Épp testben rovatunkban, úgyhogy őket kell keresni, és egy ilyen jó naplementéset, vagy egy ilyen pákászt.
Pákászos.
Most már rájöttem, hogy akkor az lesz, akkor pákászlé.
Pákász lesz?
Pákászlé.
Pákászlé.
Hát igen, hát hogy arról beszélgettünk, ugye, hogy a
petyek után... De a pákász az mindenféle lényt megizét gyűjt.
Miért?
A pákász.
Hát az nagyon jó.
Piócát.
A pióca az nem olyan
békát,
jó.
Békát, nem nyilván. Tudom.
Na, a béka az már ott már az nagyon jó. Hopp, 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 jön a Schmidt Andi.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
De egy jó...
Beszambázott.
Tessék.
Igen.
De egy, a fél béka
pákász
az finom.
Pegyek. A béka finom. Hú, de finom. Béka
cong. Folyamirák is finom, csak szeretem. Nincs én nagyon. Is. Tehát úgy...
Igen.
A múltkor annyira megörültem, amikor a Dunán az egyik zátonyon találtam egy folyamirák héjat.
Már kijettem
valaki. Már nem volt benne a rák. De, akkor, de nagyon ritka sajnos.
Igen,
pedig az
igen.
Volt egyszer annó, még a Sugovica kincse így hívták, és akkor egy olyan étel volt, amiben voltak úgy elkészítve, mint a garnéla folyamirák. De hát ugye ez, nem tudom, hogy hol lehet még ilyet szerezni.
Na, várom már Sugovicát.
Tessék. Reméljük, jó lesz a víz.
Nem éreztétek? Nem jött be ide a szag? Képzeljétek, mi történt kint.
Na, valaki csinált egy jó helyemennek.
Evelyn keze alatt égett a munka. Leégett a monitorja. Egyszer csak elsötétült, nem volt semmi durranás, és olyan bűz van, tehát leégett a monitor.
Na, tessék.
Hát, nagyon bűnös. Ki kell
szerezni. Akkor jöjjenek a hírek.